Herceg Zsolt van a telefonnál, aki az MSZP-nél várja az eseményeket. Szia Zsolt!
Jó estét kívánok, szervusz! Nem sok minden történik ma már itt, de néhány szocialista politikussal sikerült beszélni. Nem, az MSZP egyik alelnöke szerint például a szocialista pártnak új társadalmi bázist kell építenie, illetve inkább összefognia a mai népszavazás után. Újhely István európai parlamenti képviselőről van szó, aki az Inforádiónak azt mondta, a referendum arra inti a kormányt, hogy sürgősen rendeznie kell a diplomáciai kapcsolatait az uniós tagállamokkal és a közösség vezetőivel. Hasonlóan fogalmazott egyébként a párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője. Tóth Bertalan az Inforádiónak azt mondta, hogy a szocialista frakció semmit nem fog támogatni a törvényhozásban, amit a Fidesz vagy a kormány a mai népszavazás eredményére hivatkozva terjeszte. Az ellenzéki párt ehelyett az egészségügy és az oktatás helyzetéről, valamint a szegénység és a korrupció terjedéséről akar beszélni, mert szerinte ezek az igazi problémák. Hozzátette, hogy az MSZP felelősség és biztonság címmel beterjeszt egy migrációs javaslatcsomagot is, mert azért a menekült helyzet is igazi nagy gondnak tartják. Beszéltem Hiller Istvánnal is, az MSZP országos választmányának elnöke kérdésemre válaszolva elismerte, hogy a mostaninál sokkal kezdeményezőbb pártra van szükség ahhoz, hogy a mai népszavazáson a kormány ellen szavazókat, illetve szavai szerint a civileket, az értelmiségi réteget, a szakszervezetet és a szakértőket a kormányváltás ügye mellé tudják állítani. Interjút adott az Inforádiónak Molnár Gyula is, az MSZP elnöke egy kormányváltó szövetséget szeretne, kerülte az összefogás szót, ennek vezető ereje szerinte természetesen a szocialista párt lenne. Ennek első lépéseként javaslatot tett arra, hogy a demokratikus ellenzék közösen állítson köztársasági elnök jelöltet jövő tavasszal, 2018-ban pedig minden választókerületben egy közös országgyűlési képviselő jelöltje legyen ennek a koalíciónak. Ő is azt mondta, hogy a szocialista pártnak javítania kell a szervezettségén és a mozgósítási képességén, és ehhez alulról kell építkeznie. Többször hangsúlyozta az Inforádiónak adott interjúban, hogy az MSZP a mai népszavazás eredményét nem tekinti győzelemnek, Molnár Gyula szerint senki sem győzött. Ezzel a népszavazás estének szocialista eseményei véget is értek itt a 9. kerületi Labida rendezvényházban. Stúdió.
Herceg Zsoltot hallották, a Jobbiknál állomásozó Zsigmond Árpád következik. Szervusz Árpád, ott mi történik?
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Amint a hallgatók néhány perce hallhatták, nemrég véget ért Vona Gábor a Jobbik elnökének sajtótájékoztatója itt a képviselő irodaházban. Mostanra csupán néhány újságíró és párttag maradt még itt az eredményváró rendezvényen. Várhatóan Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatára csak a párt valamelyik szóvivője fog reagálni, de mindez attól függ, hogy bejelente valamit a kormányfő. Ugye azt hallhatták néhány perce a hallgatók, hogy Vona Gábor a Jobbik elnöke a miniszterelnök személyes kudarcaként értékelte a népszavazást, és ismét lemondásra szólította fel a kormányfőt. Azt azért hozzátenném, hogy újságírói kérdésre a maga a pártelnök sem látott sok esélyt arra, hogy Orbán Viktor lemondjon a szó a stúdiójén.
Zsigmond Árpád, Jobbik, köszönöm szépen, ahogy telik az este, részleteződnek az adatok. Mit lehet belőle kiolvasni, az érvénytelenek továbbra is fontos következtetéseket adnak a kezünkbe?
Hát abszolút, mert hogyha megnézzük, hogy ki milyen stratégiát követett, mire buzdította a saját szavazóit, akkor az alapján meg tudjuk nézni, hogy ki mennyire eredményes. És ugye erre az érvénytelen szavazatra, most direkt végignéztem, ugye a Helsinki Bizottság volt az, aki érvénytelen szavazatra buzdított, a Társaság, a Szabadság jogokért és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, tehát ők voltak ebben az egyedüliek, a többi ellenzéki párt a Jobbikot kivéve pedig bojkotra szólított fel. Tehát ebből azt következik, hogy itt az érvénytelen szavazatokat magukénak tudhatják ezek a szervezetek, akik egyébként nincsenek is benne a parlamentben.
Hogy fognak megosztozni rajta egyáltalán? Mindenkinek érdeke ezen osztozkodni?
Én azt gondolom, hogy ebben potenciál van az osztozkodás, például kiállhat és mondhatja azt, hogy akkor ők az én szavazóim, de a jövőre vonatkozóan, tehát hogyha itt bárkinek azt forog a fejében, hogy 2018-ban egy parlamenti országgyűlési, vagy egy országgyűlési választáson szeretné megmérettetni magát, akkor ez mindenképpen egy potenciál. Ugyanarról már beszéltünk, hogy a liberális pártnak azért ez nagyon gyengécske kis eredmény, de például most már azt látom, hogy ellenzéki politikusok triumfálnak az érvénytelen szavazatok fölött, akik egyébként nem is erre buzdították a saját szavazóikat, hanem bojkottra. Na, itt összecsúszik az egész, hogy akkor már azok, akik bojkott ott követtek volna, vagy ezt a stratégiát, akkor ők ezt már magukénak tudják, úgyhogy szerintem itt ezen a ponton azért ezek már így fontossá válnak.
Mit mutat meg a magyar politika, vagy a magyar társadalom állapotáról ez a mai népszavazási számsor?
Hú, már összegzünk?
Nem, még nem összegzünk, még nem volt Orbán Viktor, ott még sok minden kiderülhet.
Visszatérnék én oda, hogy az eddigi megszólalások tulajdonképpen hozták azt, amit vártunk tőlük, tehát Kornélius utalt a végletességükre, tehát hogy az egyik oldal teljes győzelem, a másik oldal is teljes győzelem az ellenzék szempontjából. Én nekem azért azt mutatja meg, hogy azért valahol a magyar politikának majd el kell kezdenie ezeken árnyalni, ezeken a dolgokon. Tehát például, hogyha a magyar kormány ezekből az adatokból, mondjuk az érvénytelen szavazatokból nem von olyan következtetést le, hogy azért a vele szembeni ellenállás az most manifest módon megnyilvánult abban, hogy az ellenzéki pártok egy része végre tudta hajtani a stratégiáját. Tehát rá tudta venni a szavazóit, hogy ilyen szavazatot, tehát érvénytelen szavazatot adjon le. Ezt én a kormánnyal szembeni ellenállás nagyon egyértelmű megnyilvánulásának tudom, és ezzel valahol számot kell vetni. Tehát a kormánynak mi a stratégiája az elmúlt két évben, vagy akár az elmúlt hat évben? Részben a kétharmados felhatalmazásával élve tulajdonképpen mindent saját hatáskörben akar megcsinálni, és úgy tekinti az ellenzéket, mint amelyik hát lényegében nem egy komoly létező a magyar politikában.
Erre az adatok alapján azért elég sok oka van.
Egy szempontot nem tekinthet, nem hagyhat figyelmen kívül a magyar kormány, és ez pedig az európai közegnek a vele kapcsolatos álláspontja. Tehát mondhatja a magyar kormány, hogy a magyar ellenzék széttöredezett, rendkívül gyenge, de ez semmit nem von le abból, hogy az Európai Unió vezető szervei, nagyon meghatározó politikusai a magyar kormány álláspontját nem tudják akceptálni, nem tudnak a magyar kormánnyal mit kezdeni. Tehát az európai dimenzióban a magyar kormány nem tekinthet el attól, hogy valami módon árnyaljon a viselkedésén. Tehát azt az idők végezetéig nem lehet követni azt a stratégiát, amit követtek az elmúlt években, mert ez ráadásul a magyar kormányra vissza is üt. Hát ugye most mivel érvelt a magyar kormány, hogy ez a népszavazás semmiképpen nem szól az Európai Unióból való kiválásról, amit ugye az ellenzéke a fejére olvasott, és ez így is van. Na de az európai közeg ezt mindig beleképzeli, vagy ha tetszik, belefantáziálja a magyar kormány politikájába, és ennek bizonyos értelemben van is alapja, és ez pedig a kormánynak a hát időnként meglehetősen, hogy mondjam, kétértelmű kijelentései, vagy nevezhetjük úgy is, hogy arrogáns kijelentései az Európai Unió állapotával, Európa jövőjével, stb. Kapcsolatban. Tehát én szerintem itt ennek a népszavazásnak azért van egy olyan üzenete, akármit is mond a kormány, hogy ezt a politikát a jövőben ilyen formában hát nem lehet tartani, mert ez a kormánynak sem érdeke.
De mit csináljunk akkor a visegrádi négyekkel, meg azok szinte ötödik hadosztopaként értelmezni kezdett Ausztriával? Egyre inkább ugyanolyan fordulatokat használnak, mint a magyar miniszterelnök. Az nem európai közeg?
Dehogy nem, bocsánat, még csak két mondat, hogy ez nyilvánvaló, de azért az Európai Uniónak van egy szerkezete, van egy hagyománya, van egy múltja. Tehát én értem azt, hogy Orbán Viktor az elmúlt másfél évben egészen máshol van pozícionáltsága tekintetében Európában, mint 2015 előtt. Tehát ez egy nagymértékű változás, ami itt lezajlott.
De bocsánat, azt el lehet vitatni, hogy ez egy erősödés a korábbi állapothoz
abszolút
képest?
Abszolút erősödés, ez teljesen egyértelműen így van, és amire ön is utalt, hát olyan országok zárkoztak fel bizonyos értelemben mögé, amelyek korábban nagyon látványosan vele szemben foglaltak állást, tehát ilyen változás kétségkívül van, de ezzel együtt is azért ilyen rigiden és ilyen ridegen viszonyulni az európai vezető trendekhez, az Európai Unió vezető álláspontjához, azt gondolom nem lehet. Tehát lehet hangsúlyozni azt, hogy Magyarország a szuverenitását védi, de a másik álláspont, hogy mondjam, akceptálása, megismerése is legalább ilyen fontos, mert hiszen a magyar kormány nem akar kilépni az Európai Unióból. Tehát ha nem akar kilépni, akkor a kérdés az, hogy meddig lehet feszíteni ezt a nemzeti versus európai törésvonalat. Mert ugye korábban beszéltünk törésvonalakról, ez is egy nagyon komoly törésvonal, ami itt van.
Én értem, amit mondasz, és hogy szívemnek kedves lenne, csak az van benne egy ilyen szkepticizmus ezzel kapcsolatban, hogy valóban ez az eredmény erre fogja ezt tökélni ezt a kormányzatot. Tehát 3,2 millió szavazattal a háta mögött. Én nem hiszem, hogy kisebb lendülettel vagy hevülettel tárgyal Orbán Viktor a következő egy hétben Brüsszelben. És egyébként ezt korábban is azt gondoltam, hogy ez nem ettől a népszavazástól függ, teszem hozzá. Tehát ő népszavazás ide-oda eddig is óriási hevülettel tudta a saját álláspontját Brüsszelben képviselni, és soha nem hatotta meg az, hogy mondjuk milyen visszajelzést kap, vagy milyen kritikát kap, akár a sajtóban, akár politikus társaitól arra vonatkozóan, hogy nem ez az útja annak, hogy megoldjuk a problémáinkat.
De bocsánat, miért kellene egy politikust meghatnia, hogy a sajtó mit ír róla? Meg a politikus társak mit mondanak róla, amikor az utóbbi időben az teljesen mindennapossá vált, hogy szinte személyes sértésig elmenő szövegeket mondtak a politikusok egymásról.
Így van, abszolút. Pont ez, hogy van egy olyan tendencia, amikor már alig-alig tudnak egymásról szóba állni, és ez a krízis, ami Európát éri, akár a menekült válság, akár a gazdasági pénzügyi válság, amilyen hatásai van, én pont azt látom, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor most nem a probléma megoldásán dolgoznak az egyes tagállamok, hanem például Magyarországgal az élen azon dolgozunk, hogy itt valami politikai tőkét kovácsoljon ő ebből, és a nyilatkozatai Orbán Viktornak nagyon ritkán a megoldás irányába mutatnak, inkább arról szólnak, hogy micsoda Európa, és azon belül micsoda Magyarország. Tehát egy identitásképző politikusi beszédről van szó, de nagyon kevéssé szól arról, hogy mi így az Európai Unió tagállamai együtt hogyan fogjuk ezt a problémát megoldani.
De ez nem elég, hogy tartsuk
ott őket. És én azt mondom, hogy bocsánat, csak visszatérve, hogy itt csatlakozom ahhoz, amit Ervin arra mondott, hogy ebben nem látom azt, hogy ez a népszavazás, ezzel az eredménnyel 98%-os nem arányjal ebben óriási változást hozna. Sőt, én inkább azt gondolom, hogy ez megerősítette abban, hogy amit ő csinál, belpolitikai szempontból, ugye Orbán Viktor személy vagy szempontjából óriási jelentőség van. Mindig is az volt, hogy valójában, amit Brüsszelben vagy Strasbourgban csinál, annak elsősorban belpolitikai vetülete van. Elsősorban belpolitikai pozícióból beszél. Én szerintem most sem fog ez nagyon változni.
Ez fontos, amit mondtál az identitásokról, mert én azt gondolom, hogy amit azért ez megmutat, ez a népszavazás az eddigi ismereteink alapján, az, hogy azért az ellenzék a maga identitását fel tudta építeni, ha tetszik, az érvénytelen szavazatok alapján. Tehát az világosan kiderül, hogy az ellenzéknek van egyfajta irányvonala, ezt képes megvalósítani. Tehát én szerintem fogjuk fel ezt is egy identitásnak. Tehát az ellenzéknek ugyanúgy
valahogy, hogy mi az az identitás, ne legyen igaza a kormánynak, ne legyen sikeres abban,
amit itt a problémája az ellenzéknek, amire korábban utaltam, hogy egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy negatív identitás, mert nem negatív ez, hanem azt mondom, hogy tehát egy ellenálló identitása van, hogy amit a kormány csinál, az úgy nem jó. Most ebből én inkább úgy mondom, az elemzőnek is vannak bizonyos értelemben vágyai, ha tetszik. Ennyit egy elemző is azt hiszem vállalhat. És egy elemzőnek az a vágya ebben az esetben, hogy ne csak azt a következtetést vonják le a politikusok, hogy győztem totálisan, és a másik oldal ugyancsak, ugye minden megszólalásban a totalitás igény fogalmazódott meg. Az elemző identitása, ha van neki, az, hogy valamit engedjünk a totalitásunkból, mert, ha tetszik, most patetikus leszek, európaiak vagyunk, egyformán fontos az európai identitásunk, és ha tetszik, a hazai identitásunk, és ez minden szereplőre egyformán vonatkozik. Tehát bizonyos értelemben én kénytelen vagyok azt mondani, hogy mindegyik oldalnak egy lépést hátra kellene tenni az én személyes vágyaim szempontjából, amit nem sokat nyom alatban, de mégis fontosnak tartom, hogy ugyanis a politikát, hogy mondjam, jellemző legnagyobb veszély, amikor mindenki totálissá válik, és akkor ez a totál is küzdelem, tehát, hogy minden szempontból én győztem. Kétharmados vagyok, vagy kétharmad közelő. Úgy is az ellenzék is. És ez megy a végtelenségig, tehát ezt valahol meg kell törni, azt gondolom, ezt a dolgot ahhoz, hogy Magyarország egy jottányit előrelépjen. Tehát itt szerintem ennek a népszavazásnak a jottányi előrelépés a legfontosabb kérdése. Tehát, hogy lehet-e valamilyen kiinduló pontunk ahhoz, hogy a magyar politika egy csöpnyit másképp működjön?
Jó, de meg lehet mutatni, hogy ha van, akkor ebben a népszavazásban mi az a momentum, ami ezt a jottányi előrelépést meglöki? Micsoda? Az érvénytelen szavazatok? Az igen szavazatok száma? Mi?
Azt, hogy komolyan veszük komolyan veszük a másik identitását, tehát hogy a szavazatok mit fejeznek ki a másik oldalon. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy a mi szavazataink elsöprőek, hanem hogy a másik oldalnak is van identitása. Ugyanolyan identitás, mint a miénk. Egyenértékű azzal. Ez pedig kötelez bennünket valamire, bocsánat.
Hát ez jó lenne, hogy így lenne, a legkevésbé látom ezt a mintázatot Orbán Viktoron vagy a Fideszen az, hogy a másiknak az identitását elfogadná, tehát hogy egyáltalán szempont lenne, hogy akkor van ilyen, hogy nem jobboldali, vagy nem konzervatív identitás, vagy ami van, az gyalázandó és tönkreteendő, tehát én inkább ezt a mintázatot látom. Válaszolva a kérdésre, annak biztos, hogy lesz jelentősége, hogy ezért mondjuk egy külföldi újságíró, vagy brüsszeli bürokraták, vagy politikusok nem mérnek el annyira a magyar belpolitikai helyzetbe, tehát ők nem a magyar belpolitikai kontextusba fogják ezt az egészet elhelyezni, hanem ránéznek, és azt mondják, hogy ja, hát kérem szépen, ez egy érvénytelen népszavazás. Mit kell nekem ezzel foglalkozni? Tehát, hogy ez a típusú attitűd biztos, hogy meg fog jelenni. Szerintem ez egy feladat lesz a miniszterelnöknek, hogy ezzel bármit is kezdjen. Nyilván fog vele valamit, tehát azon, hogy kreatív ezzel a helyzettel tud bármit is kezdeni, de biztos, hogy európai szinten azért ez így meg fog jelenni. De én korábban is azt gondoltam, hogy a görög példából kiindulva, ahol egy érvényes népszavazáson úgy döntött a görög nép, hogy ők már pedig nem akarják a megszorításokat, aztán pont egy hét múlva sikerült mégiscsak a görög kormányfőnek megállapodni Brüsszellel egy nagyon is kemény, vagy egy még keményebb megszorító csomagban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyébként nem eddig is azt gondoltam, és ezután is azt gondolom, hogy ez nem nagyon befolyásolja Brüsszelt, ahogyan Magyarországgal vagy a magyar kormánnyal szemben politizál.
Magyar Kornélia mondta, hogy a Fidesz álláspontjában és a miniszterelnökében mindig fontos volt, hogy ez belpolitikai tőkét, erőt kovácsoljon bármilyen olyan aktusból, amit meg tud szervezni. Mi mást lehetne még egy politikusnak kovácsolni abból az eredményből, amit ő maga állít elő?
Hogy milyen más ambíciója lehet a egy-egy eseményből kap? Választási rendszer van,
mindig meg kell nyerni a következőt, akkor erős, ha ő maradt kormányon.
Nem is menjünk messzebb, egy népszavazás. A népszavazásnak tud olyan funkció lenni, hogy például a döntéshozatalba bevonja a közösséget, a tágon értelmezett közösséget, és mondjuk egy hatékonyabb döntéshozatali mechanizmust hoz létre Magyarországon. Ezt nem a Fidesz kezdte, tehát hogy nem akarom csak őket simfolni ezzel, mert ez ugyanígy igaz bármelyik népszavazás, hogyha megnézzük. Valójában ez nagyon kevéssé, a magyar népszavazások nagyon kevéssé arról szólnak, hogy egy valódi kérdést, valódi döntési szituációt teremtenek, hanem általában a saját politikai meggyőződésnek az alátámasztásáról szól. Ez nem feltétlenül kellene, hogy így legyen. Tehát csak szeretnék kinézni ebből a dobozból, amiben benne vagyunk, hogy mindent ilyen adottnak veszünk, hogy ezt az eszközt csak erre lehet használni. Nem. Ezt lehetne másra is használni, lehetne egészen tényleg egy participatív bab, mondjuk így demokráciát építeni.
Mi volna a haszna?
Mi volna a haszna?
Jó volna élni az országban?
Hát például, hogy nem lenne az, hogy most az a siker itt az ellenzéki oldalon kicsit így, hát nem is tudom, hogy milyen stílusban tudom ezt mondani, hogy az érvénytelen szavazatoknak az aránya az mondjuk történelmi léptéket ért el, de hát mennyiről beszélünk, 6-7%-ról beszélünk, mondjuk Budapest esetében 10, egy német kerület esetében 15%-ról, mert csak ebbe tudunk kapaszkodni. Tehát nincsen más, amit tudnánk mondani. Szerintem az lenne a haszna annak hosszabb távon, hogy nem ilyen típusú elégedetlenségben, nem ilyen típusú protestben fakad ki az állampolgári vélemény, hanem sokkal inkább egy organikusabb építkezésen belül konstruktívabb módon tudnának megjelenni a különféle álláspontok, mert ez nem konstruktív. Tehát azért abban szerintem egyetértettünk, hogy egy érvénytelen szavazat az destruktív. De most ezzel nem leértékelem, hanem pusztán megállapítom, hogy ennek ez nem visz valahova, ez jelen pillanatban ez csak azt mondja, hogy így ne. Kedves kormány, ezt így ne csináld. Ennek ez az üzenete, semmi más. Semmi más, se több. És lehetne egy olyan politikai berendezkedés, amiben nem ez a lokális maximum.
Ráadásul, hogyha megnézzük, akkor most mondtál egy ilyen...
A Fidesz választási központját kapcsoljuk, Orbán Viktor miniszterelnököt hallják.
Thank you. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm azokat, akik itt vannak most velünk ebben a helyiségben, és azokat is, akik a televízión keresztül követik, hogy mi történik most itt. Egy rövid összegzésre szeretnék vállalkozni az eredmények ismeretében. 13 évvel azután, hogy egy népszavazáson nagy többséggel az Európai Unióhoz való csatlakozásról döntöttünk, ma este a magyarok egy európai ügyben ismét hallatták a hangjukat. Nagyszerű eredményt értünk el, mert felülmúltuk a csatlakozásról szóló népszavazás eredményét. A csatlakozásról szóló népszavazáskor 3.056.000 ember szavazott a belépés mellett, és most pedig 3.204.000-nél tartunk, és nem ismerjük még a határon túli magyarok szavazatainak nagy részét. És talán itt kell elmondanom azt is, hogy mintegy 15%-kal többen vettek részt most, mint a legutóbbi európai parlamenti választáson, tehát a fegyver elég erős lesz Brüsszelben is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Először is szeretnék mindenkinek gratulálni, és kifejezni az elismerésemet azoknak, akik átérezve az ügy súlyát, részt vettek a népszavazáson, eljöttek, és hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hatalmas 3 milliónál is nagyobb egyetértés létrejöjjön. A résztvevőket tekintve 10-ből 9 ember ma Magyarország mellett, Magyarország önálló döntési joga mellett szavazott. Büszkék lehetünk arra, úgy érzem, büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unió első és eddig egyetlen tagállamaként a magyarok közvetlenül véleményt nyilváníthattak a bevándorlás kérdéséről. Ez így volt helyes, sőt, ez így volt becsületes. Ugyanis a legutóbbi 2014-es parlamenti választáson ez a kérdés még nem volt napirenden, ezért a polgárok nem is foglalhattak ebben, illetve erről állást, nem alakíthatták ki a véleményüket. Márpedig, tisztelt hölgyeim és uraim, az előttünk álló évek talán legfontosabb kérdéséről, Magyarország jövőjéről, gyermekeink és unokáink jövőjéről van szó. Kikkel élünk együtt, mi lesz a kultúránkkal, mi lesz eddigi életformánkkal, a nagy nehezen talpra állított gazdasági rendszerünkkel, és mi lesz a keresztény gyökereinkkel. Tisztelt hölgyeim és uraim, modernkori népvándorlás zajlik a világban. Ennek hullámai látványosan és fájdalmasan elérték Európát. A kérdés most az, mit válaszol erre az Európai Unió. Az Unió javaslata az, hogy a migránsokat engedjük be, és osszuk szét kötelező erővel a tagállamok között, és erről a szétosztásról Brüsszel döntsön. Tisztelt hölgyeim és uraim, a magyarok ma ezt a javaslatot megfontolták és elutasították. A magyarok úgy döntöttek, hogy csak mi magyarok dönthetünk arról, hogy kikkel kívánunk együtt élni. Brüsszel vagy Budapest, ez volt a kérdés. Brüsszel vagy Budapest, ez volt a kérdés, és mi úgy döntöttünk, hogy a döntés joga kizárólag Budapestet illeti meg. A mai napon elindultunk egy úton. Ez egy hosszú út lesz. Az első és legfontosabb lépést tettük meg. Ezen a hosszú úton komoly csaták és nehéz ütközetek is várnak ránk. Most az ünneplés után 2 dolgot kell tennünk, hogy érvényt szerezhessünk az emberek akaratának. először is közjogi érvénnyel kell felruházni az emberek döntését. Ezért a következő napokban alkotmánymódosítási javaslatot nyújtok be a Magyar Országgyűlés asztalára. Úgy gondolom, hogy az emberek ma kinyilvánított akaratát meg kell jelenítenünk, és rögzítenünk kell az alaptörvényünkben is. A másik sürgető dolog, hogy a mai döntésnek Brüsszelben is érvényt szerezzünk. Kedves barátaim, Brüsszel is fontos döntés előtt áll. Most ő áll fontos döntés előtt. Az Európai Unió egy demokratikus közösség. Ma egy tagállamban a népszavazáson résztvevők 92%-a kijelentette, hogy nem ért egyet Brüsszel szándékával. A kérdés egyszerű. Megteheti-e Brüsszel? Megteheti-e az európai államok demokratikus közössége, hogy rákényszeríti az akaratát egy olyan tagállamra, ahol azt a résztvevők 92%-a ellenzi? Azt ígérem önöknek, azt ígérem Magyarország minden polgárának, hogy mindent meg fogok tenni, hogy ez ne történhessen meg. Még egyszer köszönöm, hogy részt vettek a népszavazáson, köszönöm a részvételt, a szavazatokat és a támogatást. Számítok önökre a jövőben is, és önök is számíthatnak a kormányra, a Fideszre, a Kereszténydemokrata Néppártra, és természetesen rám is. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!